kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt a Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a Zsoltárok könyvéből a 18. Zsoltárnak, vagyis a 18. fejezetnek a második és a harmadik verse álljon előttünk, tehát a Zsoltárok könyvéből a 18. Zsoltárnak a második és harmadik verse, amelyet fönnállva hallgassunk meg. Dávid Zsoltára ez, és mondotta: Szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, az én kősziklám. Ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedéke. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a hétre az útmutatóban az egyik kijelölt ige ez, amit most felolvastam, igaz, csak a második verset állította elénk az útmutató, amiben Dávid azt mondja, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, és ez egy nagyon fontos üzenet a számunkra. Nagyon fontos azt látni, ami Dávidnak a szívében benne volt, az a ragaszkodás Istenhez, amellyel felé fordult, és amely tulajdonképpen megmutatja azt, hogy milyen módon kell nekünk Istenhez ragaszkodni, az ő szavához, az ő beszédéhez. Reggel a imaórán már beszéltünk erről a dologról, akkor a zsidókhoz írt levélből olvastam fel azt a rövid kis igét, ami arról beszél, hogy az Isten beszéde élő és ható, és ott arról azt mondtam el, hogy mennyire fontos az, hogy az ember bízzon az Isten szavába, hogy az hozzávaló kapcsolatunk, a vele való kapcsolatunknak az alapja az, amikor Isten igéje megszólít bennünket, és amely nem csak az értelmünkig jut el, nem csak egy érzést ad az ember életében, hanem amely eljut az ember szívéig, eljut minden egyes kis részeibe az ember életében, a sejteket megváltoztatja és egy újjá teremtő erővel lesz jelen az ember életében. Nagyon fontos dolog ezt tudnunk, hogy az Isten beszéde ilyen módon hat az ember életében. És ezért fontos nekünk az, hogy bízzunk ő benne, bízzunk az ő hűségében, bízzunk az ő jelenlétében, mert Dávid is erre bátorít bennünket, amikor azt mondja, hogy szeretlek, Uram, mert te vagy az én erősségem. Kedves testvérek, hogy mennyire tudjuk ezt kimondani, hogy mennyire igaz ez a mi életünkben, ezt újra és újra meg kell vizsgálni magunkban. Hogy mennyire erősségem nekem az Úr. De hogyan vizsgálhatom ezt meg? Hogyan is láthatom meg ezt a mindennapjaimban úgy, hogy látom az életemet. És hogyha látom az életemet, akkor azt is látom, hogy Isten hogyan munkálkodik bennem. És ebből vissza tudok következtetni arra, hogy Isten mennyire van jelen az én életemben, hogy mennyire változtatja meg a szokásaimat, mennyire változtatja meg az életemet, mennyire bízok ő benne, és mondhatom, hogy teljes szívemet oda teszem az ő életében, és biztonságban érzem magam. Az előbb, az ima, vagy a imádság előtt Jákob és Ézsau történetétből olvastam fel egy rövid kis részt, és hát ha visszaemlékszünk az elmúlt két hét ige hirdetéseire, így vasárnap délelőttökre, akkor eszünkbe juthat az, hogy az elmúlt két vasárnap szintén Jákob és Ézsaúnak a története állt előttünk, és az ő példájukon keresztül, az ő kiválasztottságukon keresztül vizsgáltuk meg azt, vagy próbáltuk megvizsgálni azt, hogy Isten milyen módon dönt az ember sorsa felől. Hát ez a kérdés ott lebegett, két héttel ezelőtt tettük fel azt a kérdést, amit föltett Rebeka, amikor megszületett, vagy amikor megszületett az ő két fia, Ézsau és Jákob, amikor kiderült, hogy az ő terhessége, ikerterhesség, és megkérdezte az Úrtól, hogy ha így van, miért van ez így. És hát sok dologról beszéltünk az elmúlt időszakban, de mindegyik egy kicsit arra irányult, mind a két igehirdetés, hogy Isten mi alapján dönti el a mi sorsunkat. És most is egy kicsit talán ebbe az irányba szeretnék elmenni. Az elmúlt héten arról beszéltünk, hogy mennyire fontos volt az ő kiválasztottságában, kiválasztottságukban elsősorban az Isten kegyelme. Hogy ők oda születhettek, ahova születhettek. Ma pedig arról szeretnék beszélni, hogy az ő jellemük, az ő gondolkodásuk, az ő életük, vagy a mindennapi életük hogyan hat az ember életére, hogyan hat az Istennel való kapcsolatukra, és egyáltalán hogyan hat az életük kimenetelére. Ha megvizsgáljuk az ő jellemüket, az ő szívüket, akkor két dolgot láthatunk Ézsau és Jákobbal kapcsolatban. Ézsaunál az Isten ígéretei felé való figyelés, vagy az Isten ígéreteire való figyelésben azt láthatjuk, hogy egy nagyfokú közöny észlelhető. Hogyan figyel ő Istenre? Hogyan várja ő Istentől az ő áldásait? És Ézsaunál ezt láthatjuk az előbb felolvasott történetben, hogy hát ott van benne a közöny. Jákobnál pedig azt láthatjuk, hogy egy nagyfokú türelmetlenség van. Ő pedig szeretné minél hamarabb elérni azt, ami után vágyik. Persze tudjuk azt, hogy Ézsau volt az első szülött, ő született meg először, mondhatjuk, hogy már páholyban volt, és hát épp ezért úgy gondolta, hogy minden rendben van az életében, mert az áldás az övé, az elsőszülöttség az övé, ami elmondtam előző hetekben is, hogy nem csak azzal járt, hogy övé lett a vagyonnak a nagyobb része, hanem egy sokkal nagyobb feladat is hárult ő rá, az elsőszülöttre. Az volt az ő feladata, hogy egyrészt irányítsa ezt a családot, irányítsa a jövőben a családnak az útját, és hogy tartsa a kapcsolatot Istennel, mint családfő, mint mondhatjuk azt, hogy a család papja, aki Isten felé figyelt, aki Istentől kérte a segítséget, aki imádkozott értük, tehát aki az egész családnak nem csak az anyagi terheit hordozta, hanem aki lelkileg is erősíthette a családot. És Ézsau ebben a helyzetben úgy látjuk, hogy egy nagy közöny volt benne. Nem nagyon foglalkozott ezzel a dologgal. Jákobnál pedig azt látjuk, hogy ő pedig szerette volna, bár a történetből kiderül, hogy nem azt a részét szerette volna, ami a felelősséget hárította ő rá, vagy felelősséget adta volna neki, hanem inkább az anyagi dolgokért küzdött. Tehát nézzük csak meg az ő jellemüket. Az elmúlt héten említettem azt, hogy milyen nagy kegyelem volt az, hogy Isten elhívta ezt a két fiút, hogy, hogy egy olyan családban születhetett, ahol jelen volt Isten. Milyen nagy dolog az, amikor Istentől kapunk valamit csak úgy, hogy ezért semmit nem teszünk. És nekem, bevallom őszintén, ezzel kapcsolatban a tékozló fiú története jutott eszembe, arra gondolni, hogy milyen nagy kegyelem volt az, hogy a tékozló fiú és az ő testvére egy olyan családba született, egy olyan helyen nőhetett fel, ahol a kisebbik fiúnak a későbbi megtérésénél ki is mondja ez a fiú azt, hogy ahol még a béresnek is jó dolga volt. És milyen érdekes dolog, hogy valamit, amit kaptak, amiért nem küzdöttek meg, amiért nem kellett semmit tenniük, hanem mondhatjuk, hogy az ölébe hult a két fiúnak, annak nem igazán tudott törülni, vagy nem igazán tudta megbecsülni egyik fiú sem azt, amit kapott az élettől. És nem volt elég hálás azért, hogy egy olyan családban születhetett, ahol még a béresnek is jó dolga van. És ez valamit elárul. Az, hogy valahol a szolgáknak, a legutolsó embernek is, aki a családnak az alkalmazottja volt, mindene jó volt és jó dolga volt, ez megmutatott valamit arról, hogy milyen ez a család, milyen az a családfő, aki az egészet irányítja. És ezek a fiúk nem tudták értékelni azt, amibe születtek. És mikor kezdte el értékelni ezt a tékozló fiú? Akkor, amikor mindent elveszített, amikor elveszítette ennek a biztonságát, amikor eltékozolta azt a vagyont, ami ő rá esett, hát igen, ilyenek vagyunk mi emberek, hogy csak akkor kezdünk már valamit értékelni, amikor már nincs meg. Addig, amíg benne vagyunk, addig, amíg ennek a jóságát és az örömét éljük át, addig olyan természetesnek vesszük a dolgokat. És akkor értjük meg, hogy ez milyen nagy öröm, vagy milyen nagy lehetőség az ember számára, amikor eltűnnek az életünkből. Nem hiába mondja azt Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Ne feledkezz el arról, amiben élsz, amiben jársz, amit megtapasztalhatsz, amit Isten neked adott, mert ezek a dolgok igazából csak akkor válnak, vagy válhatnak a számodra igazán értékké, ha majd elveszíted őket. De ne így legyen, hanem te neked ezek jelentsenek sokat. Legyél ezért hálás, és adjál hálát Istennek ezekért a dolgokért. Ezek a fiúk csak akkor értették ezt meg, amikor elveszítették. Jobban mondva, a tékozló fiú, mert az otthon maradt fiúról azt olvassuk, hogy ő se igazán tudta ezt értékelni. És amikor hazajött a kisebbik fiú, és felhúzták rá az aranygyűrűt, sarut raktak a lábára, és fehér tiszta ruhába öltöztették, sőt levágták a hízottókat is, és az apa kimondta azt, hogy örüljetek, mert az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. Örüljünk, örvendezzünk az ő hazajövetelének, akkor a hazajövő fiú, másik fiú egy kicsit elszomorodva, megsértődve, megbántva húzódott ki a házból, és mondta ki azt, hogy de apám, hát nekem azt sem engedted meg, hogy egy kecskét levágjunk a barátaimmal, hogy azt elfogyasztjuk, pedig én itthon voltam melletted. Ennek a fiúnak, aki mindent eltékozolt, pedig ízott túlkot vágtál le. És valamit mond az apa ennek a fiúnak, amit nem tudom, hogy megértette, de talán nem. Az, amikor azt mondta neki, hogy de fiam, hát mindenem a tiéd, és mindig velem vagy. Testvérek, értjük mi ezt? Mindenem a tiéd, és mindig velem vagy. Hát olyan nagy dolog ez? Igen, nagy dolog. Mert megint csak odáig jutunk el, hogy nem tudjuk értékelni azt, ami nekünk van. Nem tudjuk értékelni azt, amit Istentől kaptunk. Nem tudjuk értékelni az Isten kegyelmét az életemben. Visszatérve egy kicsit Jákobra és Ézsaúra, ott a kiválasztásukkal kapcsolatban ugye említettem azt, hogy mi alapján választotta ki Isten annak idején Ábrahámot, választotta ki Izsákot, és aztán választotta ki Jákobot, és arról beszéltünk, hogy a kegyelem által. Nem értékelte ezt se Ézsau, se Jákob. Nem értették azt, hogy milyen jó sorsuk van, és milyen jó helyzetük van. Egy olyan világ vette őket körül, amiből mondhatjuk azt, hogy ők semmit nem érzékeltek. Egy burokban éltek ott az apjuk földjén. Egy burok vette őket körül. Egy világ, ami tele volt bűnnel, bálványokkal, ami nem volt jó, és ahol annyi fájdalom és annyi szomorúság volt, ők egy, mondhatjuk, egy olyan szigeten élhettek, ahol jelen volt Isten, és jelen volt az Isten áldása. Emlékezzünk csak, később a Szentírás leír, és múlt héten beszéltünk is József történetéről, hogy milyen volt Józsefnek az útja. Annyi dolgot elárul Józsefnek a hányattatása arról, hogy milyen volt az a világ. Kezdve onnan, hogy elvitték és eladták rabszolgáknak. És az ember egy kicsit elkezd gondolkodni azon, hogy milyen világ volt az, ami körülvette Izsák életét, vagy az Izsáknak a családját. Hát egy olyan világ, ahol adták-vették az embereket, ahol bűzös helyeken tartották ezeket az elrabolt embereket, amikor azt látjuk, hogy nem volt az emberi élet igazán érték, adták-vették az embereket, és ilyen helyre került József, és átélte minden olyan dolgát ennek a világnak, amely fájdalmas. Kezdve onnan, hogy rabszolga lett, kezdve onnan, hogy hogyan próbált őt Potifárnak a felesége elcsábítani, milyen kísértések jöttek, jött a börtön, ahol azt tapasztalta meg, hogy nincsen itt az adott szónak semmi jelentősége, mert ugyanúgy kihasználják őt, és nem törődnek vele. Ő soha nem lesz értékes senki számára. Azokat az intrikákat, amelyek körülvették őket, ebből semmit nem tapasztalt meg Ézsau és Jákob. Élte, mondhatjuk, a boldog életet az apja mellett, és mégsem értékelte, mert nem látta azt, hogy mi is az, ami ezen kívül van. Tehát Jákob és Ézsau nem látta ezeknek a dolgoknak a nyomorúságát. Olyan ez, mint egy hívő család, ahol jelen van Isten. Emlékezzünk csak, amikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat. És amikor azt mondja, hogy látva azt a hitet, ami volt a te nagyanyádban és volt a te anyádban, Loisbe és Eunikában, Szóval, hogy valami olyasmi környezetben nőttek fel ezek a fiúk, és nőtt fel Timóteus, amiért hálás lehet, mert valami nem volt jelen, ami egyébként ott volt körülötte az egész világban, amitől megvédte őt az ő édesapja, az édesanyja, amit őt nem tapasztaltak meg. Milyen örömteli lehetett volna ez, de mégsem tudtak ennek örülni. Miért? Azért, mert ők már nem tapasztalták meg azt, amit annak idején átélt Ábrahám, amikor Isten kihívta őt, amikor találkozott vele, azt az Isten élményt nem élte át Ézsau és Jákob, amit még tulajdonképpen megélt az ő édesapja is, Izsák, és az ő édesanyja Rebeka is. De már hol volt ez attól, amit valamikor Ábrahám átélt? Mondhatjuk azt, ők már beleszülettek az áldásokba. Őket körülvette egy olyan világ, amit az ő szülei, nagyszülei számukra megteremtettek azzal, hogy az Istennel jártak. Egy burok, amiben Isten tartja az ő gyermekeit. És ez megszokássá vált a számukra. Megszokás volt az, hogy talán esténként leült a család és hálát adott. Megszokás volt az, hogy az apa odament és áldozatot mutatott be. Megszokás volt számukra, hogyha valahova elmentek, és ahol megtapasztalásuk volt, ott emlékoszlopot állítottak. Ez már olyan hétköznapivá vált az életükben. Olyan természetes volt, hogy náluk a vendégszeretet az mindennapi dolog. Számukra teljesen természetes volt az, hogy van imádság. De ez mégsem volt az övék. Nekik nem volt még saját megtapasztalásuk. És ebből származik az, hogy egészen másképpen látták az áldásokat, egészen másképpen látják a szüleiket, egészen másképpen gondolkodnak a világról. És mit látnak? Nem azt látják, hogy az ő szüleik hogyan próbálják őt megvédeni, hanem észreveszik a hibáikat, észreveszik erőtlenségeiket, észreveszik azokat a feszültségeket, amelyek mindennapokban jelen vannak az ember életében, és ahogy idősödtek, a szülők egyre jobban előjöttek ezek a hibák, de nem tudtak hálát adni sem a szüleikért, sem azért, amit ezek a szülők meg tudtak nekik adni azért, mert az Istennel jártak. Testvérek, csak akkor tudjuk másoknak a gyengeségét is elhordozni. Kritika nélkül élni ebben a világban, hogyha mi magunk is megtapasztaltuk azt, hogy milyen nagy kegyelem az Isten jelenléte az életünkben. De ezt nem láthatjuk Ézsaunál és Jákobnál. Azt látjuk, hogy teljesen a maguk gondolatai körül forognak csak. Csak a saját sérelmeiket látják, csak a saját érdekeiket látják, és nem értik meg, és nem látják meg azt, hogy Isten milyen nagy kegyelemmel van az életük felé. Hol van az ő életükben az Isten ígéretére való támaszkodás? Nem, hanem emberi indulatok, elképzelések, vágyak, elgondolások azok, amelyek befolyásolják mind a két gyermeknek, vagy két fiúnak az életét. És tulajdonképpen arra gondoltam, hogy mennyire tudunk mi ma, vagy párhuzamot vonni az akkori fiúk között és a mai ember között. Azok között, az emberek között, akik akkor is átélték az Isten kegyelmét, és akik ma is átélik az Isten kegyelmét. Mennyire tudunk párhuzamot vonni a magunk életünkte, és Ézsó és Jákob élete között. Hogy vajon mennyire van jelen a mi életünkben ez a hálaadás. Mennyire tudunk mi Isten ígéreteire támaszkodni. Vagy a mi életünkben is az emberi elgondolások azok, amelyek előtérben vannak. Hogy mi is elfelejtettük már azt, hogy Isten mennyi jósággal és szeretettel halmozott el bennünket. Vajon mennyire tudjuk kimondani azt, amit kimond Dávid, hogy szeretlek, Uram, mert Te vagy az én erősségem. Mert lehet, hogy valamit átéltünk, vagy talán nem éltünk át. Vagy csak annyira érezzük, vagy tapasztaljuk, amit a szüleinktől kaptuk, vagy azoktól a szeretteinktől, akik körülöttünk vannak. És talán éppen ezért nincsen békesség a mi szívünkben. Ézsó és Jákob akkor kezdte megtapasztalni az Isten áldását a saját életében, amikor rálépett az isteni útra, amikor egyszer csak megtapasztalása támadt, amikor Jákob találkozott Istennel, akkor minden megváltozott az életében. De ne szaladjunk előre, hanem nézzük meg Ézsót és Jákobot, hogy milyen volt az életük, mielőtt, mondhatjuk, átélték az ábrahámi megújulást, az Istennel való találkozásnak az áldását és örömét. Nézzük először Ézsaut, és nagyon röviden szeretnék ezekről beszélni. Milyen volt Ézsau? Ézsau a pillanat embere volt. A pillanat, ami akkor történik. Aki képes arra, hogy az isteni áldást odaadja egy pillanatnyi megelégedésért. Ugye kimondja, hogy mit nekem az ígéret, ha nem kapom meg azt, ami most kell nekem. Ezek a vágyak, ezek a vágyakozások, amelyek így ott vannak az ember életében, nagyon sok embert vittek már romlásba. Valami, ami után nagyon vágyakozom, és amiért mindent képes vagyok odaadni, mindent képes vagyok hátra hagyni, amikor a test kívánsága diktálja az én cselekedeteimet. Pál figyelmezteti Timóteust az ő második levelében, amikor azt mondja, hogy vigyázz, és az ifjúskori kívánságokat pedig kerüld. Nem csak az ifjúkorban vannak kívánságok, talán azért mondja Pál Timóteusnak, hogy az ifjúkori kívánságokat kerüld, mert tudja azt, hogy talán az ifjúság az, aki sokkal nyitottabb a dolgokra, de ugyanúgy ott van minden emberben ez a kívánság, mert azok vannak. Vágyaink, amit a világ újra és újra elénk állít, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk erre szükségünk van, és észrevétlenül megyünk előre, és mondunk le olyan áldásokról, olyan isteni kegyelemről, amelyet képesek vagyunk lecserélni olyan csecsebecsékre, amelyek talán értéktelenek, de akkor éppen megkívánjuk. Ugye azt mondja Ézsau, hogy mit ér nekem az áldás, az ígéret, ha most fogok itt éhen halni. hát éhen nem halt volna, de mégis úgy érezte. Neki arra volt szüksége. De hova vezet ez az út? Ugyanez volt a tékozló fiúval is, hogy mindent eladott. Mindent hátrahagyott, ami fontos, ami értékes. Csak később értette meg azt, hogy igazából nem az volt a vagyon, és nem az volt az értékes az atyán mellett, hogy ott mindene megvolt. Nem az volt az értékes, amit aztán kiadott neki az apa, elment, és egy pillanat alatt, vagy rövid időn belül felélt, és elveszített. Hanem rájött arra, hogy mi az, amit az atya közelében megélhetett az én atyámnak házában. A béresnek is jó dolga van. És itt újra szeretném hangsúlyozni, itt nem arról van szó, hogy a béresnek milyen jó dolga van, hogy kap enni, hanem az, hogy megbecsülik őt, hogy biztonságban van, hogy örömöt talál azon a helyen. Itt ez a fontos, mert a béresnek nem sok joga volt annak idején. És visszatérünk József történetére, látjuk azt, ahogy adták, vették az embereket, Józsefet is. És nem volt fontos számára, vagy nem volt senki számára fontos Józsefnek az élete, pedig emlékezzünk csak Potifár házában milyen munkát végzett. Hogy Potifár mindenét rábízta erre az emberre, megbízható volt. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy arany bánya volt a számára József, és egy nélkülözhetetlennek tűnő ember, aki olyan jól tud bánni a dolgokkal, és mégis egyik pillanatról a másikra félredobta. Semmit nem jelentett neki. Hát ilyen világban élünk. És ugyanígy láthatjuk azt, hogy ez így volt akkor, de mit mond a fiú? Az én atyámnak a házában nem így van. Ott mindenkinek joga van, mindenkire figyelnek. És Ézsau ezt nem értette meg. Evett, ivott, felkelt és elment. Ennyit jelentett számára az isteni áldás. Megvolt, és utána gondolkodott már, hogy mi is az, amit ő elvesztett. Jákob pedig, aki mindent megtett, azért, hogy az övé legyen. Képes volt a csalásra, képes volt mindenféle dolgot elkövetni, szembe ment a szüleivel, szembe ment az ő testvérével. Igen, mint ahogy a neve is mutatja, csaló volt. Semmitől nem riadt vissza, hogy valami, amiért annyira vágyik, vagy ami annyira vágyik, azt megszerezze. De újra csak emlékeztetem a testvéreket, nem az áldás volt számára fontos. Nem az, ami az isteni áldással együtt, mint felelősség is, és mint ígéret is ott lehetett volna az életében, neki csak egyedül a vagyon számított, hogy az övé legyen a nagyobb. Ő legyen az, aki a többet örökölte. Erről szólt az élete, és ezt nagyon jól csinálta, mondhatjuk később az ő nagybátyjánál is, ugye, amikor Lábánnál volt. Ott is azt látjuk, hogy mindent meg tudott szerezni. Egy nagyon jó és nagyon ügyes ember volt ezen a területen Jákob, de rájött arra, hogy ahogy ő átver másokat, vagy megcsal másokat, ugyanúgy megcsalják őt is. És rá kellett jönnie, hogy sokkal békességesebb és boldogabb az az élet, amit az Isten közelében élhet. Dávid azt mondja, Uram, szeretlek téged. Te vagy az én erősségem. Az Úr az én kősziklám, a váram, a szabadítóm. Az én Istenem az én kősziklám, mert egyedül ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségemnek a szarva és menedéke. Dávid nagyon jól megértette azt, amit itt még Ézsai és Jákob nem tudott. Amit aztán hitünk szerint Jákob életében biztos tudjuk, mert találkozott Istennel, egyszer csak, mondjuk, hogy leesett a tantusz, egyszer csak megértette ezt. És egészen máshogy kezdett gondolkodni. Ézsauról csak sejtjük, abból, ami ott a két testvér között volt. De hogy akkor kezdte igazán értékelni az isteni kegyelmet, amit ő kapott. És én azt gondolom, hogy ma nekünk föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi mennyire értékeljük, mennyire tartjuk fontosnak azt a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Vajon ki tudjuk-e mondani úgy, ahogy Dávid kimondott, és amit aztán Jákob is kimondhatott, hogy szeretem az Urat, mert ő az én erősségem. Ő az én kősziklám, váram, szabadítóm. Ő benne bízom. Ő az én üdvösségem és menedékem. Mert rájött arra, hogy ez a legfontosabb az életemben. Ez az, ami mindent felülír. Mert ez az a biztonság, amiben élhetek. Ami ezen kívül van, az csak félelem, az csak rettegés. Az csak ide-oda való hánykolódás, de amely nem ad békességet. Igen, ez az, amit nekünk Isten akar adni, vagy amit Isten nekünk adott. Rajtunk múlik az, hogy megtartjuk-e ezt. Rajtunk múlik az, hogy ebben élünk-e, vagy félváról vesszük, mert más kívánságaink vannak, mert más vágyak jönnek elő, vagy talán azért, mert más félelmek töltik be a szívünket. Dávid megértette ezt. Jákob rájött erre, a tékozló fiú hazatalált, és kimondta, hogy szeretlek, Uram, te vagy az én erősségem, te vagy az én kősziklám, te vagy az én váram, a szabadítóm, benned bízom, te vagy az én pajzsom, menedékem, üdvösségem szarva. Testvérek, ki tudjuk ezt mondani teljes szívvel? Bízunk mi ennyire ő benne? Ameddig ez nem történik meg, addig lehet, hogy járhatunk gyülekezetbe, emlékezhetünk arra, hogy milyen megtapasztalásaink voltak a családunkban, a szüleink mellett, a szeretteink között, a gyülekezeti életben, de ezek nem lesznek a mieink. Ahhoz vele kell találkozni, ahhoz vele kell az életünket és dolgainkat rendezni, és amikor ez megtörténik, akkor változik meg minden. Akkor tudjuk ezt kimondani, addig csak a félelem, reszketés, a vágyak és egyéb dolgok fogják irányítani az életünket, úgy, ahogy Jákobnak és Ézsaúnak, de nem kell ennek így lenni. Ahogy a tékozló fiú hazatalált, ahogy Jákob és Ézsaú megtalálta Istent, mi is megbékélhetünk vele, adja az Úr, hogy ez így legyen, és éljük át azt, amit itt elmond Dávid, hogy ő az én kősziklám, ő az én szabadítóm, ő az én erősségem, szeretem az Urat. Hát adja az Úr, hogy mindannyiunk életében így legyen. És az áldás, a vele való közösség, a vele való járás pedig hadd legyen a miénk is, hadd legyen ennek minden öröme és minden békessége a mi osztály részünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.